2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
Éppen ebédidő volt, amikor egyik pillanatról a másikra elment az áram egész Spanyolországban és Portugáliában is. Április 28-án leállt a tömegközlekedés, a metró alagutak sötétségbe borultak, a jelzőlámpák leálltak, és a telefonvonalak is akadozni kezdtek.
Jó pofa volt, hogy kezdődött, igazán a katasztrófa filmek kezdődnek így, hogy valami nincsen rendben.
Rádi Antónia kollégám Dél-Spanyolországban lakik, de éppen éjszakon kirándult, amikor beütött az áramszünet.
Egy nagy bevásárlóközpontban kaját akartunk venni, és facsart narancslevet próbáltam kicsiholni a gépből, és egyszer csak leállt, ott ütögettem, rugdoztam, haraptam, majd szóltam az egyik eladónak, hogy itten van gond, és mondta, hogy ja igen, áramszünet van. De akkor még ő se tudták, hogy ez valami drámai, nekik van ugye agregátoruk, egy picit kevésbé lett világos, mint egy normál hiperben. Aztán így jöttek be más vevők, és így hallottam, hogy egymás között suttogták, hogy hát ez egész Spanyolországban van, sőt, van, aki azt mondta, hogy hallott a rádióban, hogy Portugáliában is van.
Igazából ez volt a legdurvább része, hogy nem tudtuk, hogy pontosan mi van, és nem lehetett infót szerezni.
Ezekben a percekben Pap Szilárd, szintén a Partizán szerkesztője, Barcelonában szembesült a helyzettel.
Aztán pedig, mikor már láttam, hogy ebből most így nem lesz hamar semmi, akkor felültem a bringámra, hogy menjek egy kört a városba, nézzem meg, hogy így mi történik. Hát meg aztán kimentem a tengerpartra, és kifeküdtem a napra olvasni.
Ez nem olyan tragikus akkor.
Nagyon nem kellett sajnálni engem ezért.
Ilyen mértékű áramszünet évtizedek óta nem fordult elő Európában. Mint utólag kiderült, 5 másodperc leforgása alatt a szükséges árammennyiség jelentős része egyszerűen eltűnt a rendszerből.
Nagyon csendes volt, le volt állva minden. Hát a boltoknak a nagy része az bezárt, pár volt, amelyik nyitva maradt, és ott készpénzzel lehetett venni dolgokat, és akkor ott azért egy-két helyen láttam, hogy így hosszabb sorok lógnak ki az utcára, tehát hogy azért volt egy ilyen pánikvásárlós része.
Tehát, hogy nem volt hisztérikus hangulat. Kiültek a kocsmák is, ahol volt agregátor, és tudtak valamit világítani, meg hűteni, ott az nyitva volt, és a vendégek ültek a kocsmapultoknál, csak gyertyával világítottak.
Van olyan ismerősöm is, akinek a párja a metróba ragadt másfél órára. Volt olyan ismerősöm is, aki egy ilyen iroda komplexumba ragadt, és onnan bejönni a városba, hazamenni már nem lehet, mert az ilyen hosszabb utazás lenne, de mivel nem járt semmi, ezért nem tudott bejutni.
Van, ahol már késő este helyre állt a rend, de a teljes elektromos hálózatot csak másnap reggelre sikerült megjavítani. Sokfelé örömújjongásban törtek ki az emberek, amikor újra kigyulladtak a fények. Az áramszünet okait nemzetközi szakértői csapat vizsgálja, aminek magyar tagja is lesz Balogh Richárd személyében. Ő a magyar villamos energiarendszert működtető MAVIR egyik vezetője. A vizsgálat még sokáig fog tartani, de addig is Bokony Istvánnal, a BME villamos energetika tanszékének vezetőjével beszélgetünk a történtekről. A műsor második felében pedig visszatér Pap Szilárd is, aki az áramszünet politikai következményeiről fog beszélni. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
Hogy mi történt, azt egész pontosan lehet már tudni. Hogy miért következett be, én azt satszolom, hogy körülbelül november környékén. Valószínűleg addigra fog elkészülni a jelentés. Kontinentális európai szinten minden országban van legalább egy rendszerirányító, aki az átviteli hálózatért felel. Ugye ez a nagy feszültségű, nagy távolságra szállított, nagy mennyiségű energia. Az átviteli hálózatért felelős vállalatoknak van egy szövetsége, ugye ez a European Network of Transmission System Operator Electricity, ENTSO-E, és ők felügyelik azt, hogy teljes Európában folyamatosan a igény és a termelés az balanszban, tehát hogy szinkronban legyen. Ez a szövetség felel azért is, hogy ezeket az eseteket kivizsgálja, valószínűleg ilyen 70-100-150 oldalas részletes, tényleg minden adatforrás nyilvánossá tételre kerül, elérhető lesz. Én azt mondom, hogy valamikor az ősz derekán, de inkább az ősz vége felé.
Akkor ezt még kivárjuk, ebből fogjuk megtudni azt, hogy egész konkrétan mi okozta
mi volt
a problémát.
Az okozó, így van, és hogy lehet a jövőben elkerülni, hogy ez bekövetkezzék. Viszont, hogy mi történt, arra már most egy rövid áttekintést adtak ki.
Hogyha jól értettem, de javíts ki, hogyha ezt rosszul mondom, az már biztos, hogy volt egy viszonylag erős frekvencia ingadozás a rendszerben.
Igen. Maga a problematika, ugye az április 28-12-33 közép-európai idő. Tehát akkor történt meg végeredményben a kiesés, és ezt megelőzően már volt két nagy ingadozás, amit lehetett a rendszerben tapasztalni. Ugye ez 12-03-tól 07-ig, és utána 12-19-től 21-ig.
Uh-huh. Tehát a megelőző fél órában már valami látszott, hogy
fél
nem stimmel.
Fél egy után volt a blackout, ez az a teljes sötétség. Fél egy után, és ez azt jelenti, hogy ahogy elütötte a delet a harang, már valamit lehetett látni. Ami nagyon izgalmas, hogy a kiesés pillanatában, vagy a kiesés megelőző időpillanatokban nem volt rendszer kilengés, tehát nem voltak olyan rendellenes ingadozások, ami azt megelőző 15 vagy 25-30 percben is látható volt. Tehát valami nagy kontinentális eseményt lehetett látni, de ez megszűnt. Aztán megint jött, aztán megint csillapodott, és utána ez csak bam.
Mit jelent ez az ingadozás? Ilyenkor mi ingadozik pontosan? Mi ennek a jelentősége?
Ez azért borzasztó izgalmas kérdés, mert ha most fogok egy műszert, és oda megyek a konnektorhoz, bedugom, akkor mit fogok látni, hogyha jelalakot figyelek? Ugye ez egy színusz hullám, ami azt jelenti, hogy folyamatosan változik, viszont ez olyan gyorsan változik, hogy én ezt nem veszem észre. 50 Hz ugye ennek a változásnak a frekvenciája. Én ezt folyamatosnak fogom látni. Azaz van egy effektív értéke, vagy középértéke ennek az egésznek, ami egy stabil ellátást jelent.
Ez az 50 Hz, ez az, amire törekedni kell.
Így van, alapvetően igen. Hogyha ebből az 50 Hz-től valamelyest eltérünk, az üzemszerű. Tehát ez az 50 Hz, ez egy úgynevezett névleges frekvencia. Hogyha a névleges frekvenciától egy valamilyen tolerancia sávon belül eltérünk, hát na bum, valószínűleg soha nem lehet mindig pontosan 50 Hz-et mérni, vagy legalábbis ez egy nagy átlag, és a teljes kontinentális Európa egy együtt mozgó, együtt lélegző rendszer, tehát Portótól Isztambulig, ugye ez egy összekapcsolt rendszer, és hatással van egymásra.
És az biztos, hogy ebben az esetben a még tűrhetőnél jobban eltávolodtunk ettől a középértéktől.
Hogyha az esemény sorozaton végigmegyünk, igyekszem ezt röviden összefoglalni, 20 másodperccel vagyunk nagyjából az egész összeomlás előtt, már lehet valamilyen eltéréseket detektálni, és nagyjából egy olyan 2200 megawattnyi teljesítmény ingadozás lehet a rendszerben megfigyelni. Hirtelen ez a teljesítmény volumen eltűnik, ezt követően van egy frekvencia zuhanás, tehát itt másodpercekről beszélünk, amikor ez a frekvencia 48 Hz-re leesik. Tehát az 50-hez képest két egész frekvenciát leesett a mért érték Spanyolországban. Ezt követően elindul az automatikus helyreállítási folyamat, ilyenkor egy csomó fogyasztót ledobunk a hálózatról, azért, hogy a balansz visszaálljon. 12-33-21, egy nagy feszültségű távvezeték szétkapcsolódik Franciaország és Spanyolország között. Azaz, ebben a pillanatban hellyel közzel az Ibériai félsziget szigetbe vagy magára marad, hogyha lehet így fogalmazni, ez nyilván túlzás, de érzékelteti a helyzetet. 3 másodperccel később már az egyenáramú betáplálási vezetékeken is kikapcsolási folyamatok vannak. Ez is logikus, hiszen borzalmasan drága eszközök, ezeknek az eszközöknek a védelme létfontosságú, ezért a védelmi berendezések azonnal, amikor ilyen eltérés detektál, kikapcsol. Tehát úgynevezett kaszkád folyamat, vagy láncreakció, hogy az egyik esemény hozza magával a következőt.
Tehát ez jelenti azt, hogy az ipari létesítményektől kezdve egészen a lakásokig, a háztartásokig mindenki fokozatosan lecsatlakozott a rendszerről, vagy lecsatlakoztatta ez az automatikus védelmi mechanizmus?
Igen, az automatikus védelmi mechanizmus, hogy ez a frekvenciérzékeny terheléskorlátozás lakossági ügyfelet soha nem érint. Tehát ez mindig ipari ügyfelet kapcsol le, de itt néhány másodpercről beszélünk, ami alatt ez az egész bekövetkezik. Itt még mindig nem állt meg a folyamat, tehát néhány 10 másodperccel vagyunk az összeomlás követően, és utána elindult a helyreállítás. 12 óra 44, tehát nagyjából egy olyan bő 10 perccel később már a francia-spanyol 400 kilovoltos távvezetéket visszakapcsolták. 13.04 a marokkói összekapcsolás újraél, tehát hogy fél órán belül két különböző ország, vagy két különböző kontinens közötti helyreállítás megtörtént. Elindították az úgynevezett Black Start erőműveket. Az azt jelenti, hogyha ne adj Isten, bekövetkezik egy ilyen rendszer összeomlás, akkor melyik az az erőmű, ami önmagától el tud indulni? Nem telt el egy óra, és a Black Startok már működnek. Utána már elindul a francia oldalról az energia áramlás Spanyolország felé, 35. 16 óra 11-kor elkezdik már a portugál Black Start erőműveket is fölépíteni. Ott sikertelen volt az első néhány indítás, de 17-26-ra, fél hatra az is megvalósult, és akkor így szépen megy.
Végül is olyan késő estére már sok helyen volt áram, és aztán másnap reggelre tért vissza egész Spanyolországban.
Az egy egyéni ügyfél, tehát aki bemegy a boldó, hogy beszáll a idő, azt látja, hogy most kb. Minden helyre állt. Nyilván nem, mert hetekig eltart, még a teljes helyreállítás végbe megy, de ezeket nyilván, ahogy eddig sem nagyon tapasztalta, hál' Istennek az ügyfél, hogy mi történik a háttérben, ami most a függöny mögött van, azt ugyanúgy nem tapasztalja.
Igen. Tehát azt el lehet mondani, hogy egyszer csak pár másodperc alatt eltűnt a szükséges árammennyiségnek egy jelentős része.
Ez így van.
Kiesett ez a termelés
így
a
van.
Rendszerből.
Tehát bő 2000-2200 megawatt. Nyilván a spanyol energiarendszer azért ennél jelentősen robosztusabb, tehát hogy Franciaország is egy ilyen 50-55 ezer megawattnyi termelőképességet képvisel, és Spanyolország felől Franciaország irányába is, Portugália, meg Marokkó irányába is volt betáplálás, ez közel 4000 megawattnyi, 3800 megawatt. Tehát azt sem mondhatom, hogy egy imbalansz alakult volna ki, hiszen ha csak a határkereszteződőkön kiadottakat kiveszem a rendszerből, még akkor is túltermeléses lenne Spanyolország. Ezért óriási kérdés, hogy vajon mi történhetett pontosan, ami elvezetett egy olyan véletlenszerű eseménysorozatnak a nem várt eredményéhez, hogy kiesett egy ekkora terület.
Az áramszünet után felmerült, hogy vajon a megújuló energiaforrásokban kell keresni a hibát, hiszen Spanyolország élen jár ebben a kérdésben. Tavaly a felhasznált áram több mint a felét megújulók állították elő Spanyolországban, elsősorban naperőművek. Milyen szerepük lehet itt a megújulóknak? Tehát hogy jönnek egyáltalán képbe, amikor erről az egészről gondolkodunk?
A hitvita mögött általában azt szokott állni, hogy egy olyan 60-70 éve van egy jól kialakult működés és irányítás a villamosenergia rendszerbe. Ez klasszikusan úgy néz ki, hogy vannak nagy, robosztus erőművek, amiben hatalmas forgó tömegek, szinkrongépek vannak. Ezeket az erőműveket a nagy feszültségtől a közép és kis feszültség irányába elszállítjuk, ott pedig az ügyfél jó ízűen elhasználja.
Ez a klasszikus felállás atomerőművekkel, és más nekem, klasszikus erőművekkel.
Mint villamosmérnöknek teljesen mindegy, hogy a generátort mi hagyja meg, hogy ez most gőz, és a gőz a szénből, makasadásból, fúzióból, vagy hörcsögökből jön, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy forog, és ugye a változó melegvizes tér, változó elektromos teret, és a végén működik a villamosenergiaellátásom. Ami ebből a szempontból ugye változás, az több rétű. Egyrészt nagy erőműveket nem feltétlenül ruház be senki, mert ennek energiapolitikai okai vannak, de a meglévő erőműpark előregedett. A hálózat is előregszik, ehhez képest az energia áramlásnak az iránya, hogy a nagy feszültségtől a közép-kis feszültség irányába, az erőműtől az ügyfélig jutunk el, is megváltozik, mert föltettem otthon a napelememet. Azzal is termelek. Mikor? Hát amikor nem vagyok otthon. Megvettem az elektromos autómat az végeredményben, nagyon sok pici erőmű, hiszen tudok vele visszatáplálni. Teljesen megváltozott mind a fogyasztói, mind a termelői igény. Van hozzá egy olyan villamosenergia hálózatom, amit kis túlzással egész Európában a II. Világháború után építettük újra. Tudom, folyamatos karbantartásokkal és állagmegóvásokkal, de akkor is azt egy 60 évre tervezték, egyszerű matematikai eszközökkel kiszámolható, hogy letelt a mandátuma, viszont mit építsünk most újra?
Van itt egy érdekes kifejezés, amit hétköznapi ember szerintem nem ért, vagy én legalábbis nem értettem elsőre, ez az inercia. Ezt elmondod, hogy ennek mi a szerepe, hogy jön ide egyáltalán ehhez a témához?
Az inercia végeredményben nem más, mint egy nagy forgó tömegből származó tehetetlenség. Azaz, hogyha egy Tesco-s bevásárlókosarat színültig megrakok, és azzal elindulok valamerre, valaki kiugrik elém, akkor nem egyszerű megállni. Hogyha üres a kosaram, sokkal egyszerűbb. Talán így lehetne valahol leírni. Ugyanezt történik villamos energiarendszer szempontjából. Ha van egy nagy forgó tömegem, mint egy szinkrongép, ő valamilyen sebességgel forog. Hogyha van a termelés és a fogyasztásban valamilyen egyensúlytalanság, akkor ezt csillapítja valamelyest ez a forgó tömeg. Ha ezeket a forgótömegeket kiveszem, akkor nem nagyon van, ami ezeket a hullámzásokat csillapítsa.
Márpedig ezek a forgótömegek a klasszikus erőművekben vannak jelen, az újabbakban, naperőművekben pedig nincs.
Fizikailag nincs, erre is van természetesen megoldás, ez az úgynevezett mesterséges vagy virtuális inercia, amikor megpróbálom rábírni a napelemet arra, hogy ő úgy viselkedjen, mint egy szinkrongép, azaz legyen valamekkora késleltetése, legyen olyan viselkedési mimikri hatása, mint hogyha ő szinkrongép lenne. Ezt már jó néhány éve, több mint 10 éve is tesztelik akár Kanadába például, de...
De akkor ez nem egy bevett dolog még.
Itt ugye nagyon mellé is lehet lőni. Hogyha az időzítésem nem jó, akkor még rosszabbat is csinálok, mint amennyi segítséget várok ettől az egésztől.
Megpróbálom összefoglalni, és mondhatja valami nem helyes. Tehát, hogy van ez az 50 Hz-es frekvencia arany középút, amit azért nagyjából tartani kell, és hogyha ettől nagyon nagy frekvencia eltérést tapasztalunk, akkor az oda fog vezetni, hogy egyre nagyobb és nagyobb részét a hálózatnak le fogjuk kapcsolni, hogy megpróbálja a rendszer egyensúlyban tartani magát. És hogyha jól értem, akkor a klasszikus erőműveknek van egy olyan sajátossága, hogy ott ez az inercia miatt igazából az jobban meg tudja akadályozni azt, hogy ez a probléma szétterjedjen az egész hálózaton. Még egy megújuló, hogyha nincs benne ez az legmodernebb új technológia, amit mondasz, erre kevésbé alkalmas. Tehát alkalmasabbá kell tenni rá. Ez is stimmel?
Többé-kevésbé igen, azt hiszem. Tehát végeredményben a nagy erőműveknek a megléte tudja csillapítani ezt a hatást, de ugye nem csak a nagy erőművek inercia hatására van bízva a stabilitás fenntartása.
Oké, és akkor tanulságként pedig most anélkül, hogy tényleg tudnánk, hogy mi történt egész konkrétan, tehát hogy mi volt az oka a problémának, azt már el tudjuk vinni, hogy ezeket az új technológiákra épített energiarendszereket hát fejleszteni is kell, vagy gondolkodni kell azon, hogy ezeket hogyan fogjuk tudni ebben a megújult formában is stabilan tartani.
Én azt gondolom, hogy itt a tanulságok jelentős részét a szakértői anyag fogja szállítani, hiszen az egyik az eseményfeltárás és okokozat, a másik pedig a javaslattétel. A saját javaslatom ehhez az egészhez talán annyi, hogy egy technológiát lehet jól hasznosítani, vagy kanállal is tudok rántott húst tenni, de nem feltétlenül praktikus. Nem lesz attól a kanál rossz. A gulyásleveshez tökéletesen megfelel. Nem kell bármit hibásnak kikiáltani, vagy hibáztatásra okot adni. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan változó környezet, folyamatosan adódó technológiai lehetőségekkel, az adaptivitásunknak kell meglenni, hogy a új kihívásoknak tudjunk megfelelni.
Még beszéljünk egy kicsit a magyar helyzetről, már csak azért is, mert valamilyen szintű párhuzamot talán lehet vonni a spanyolországi és a magyar villamosenergia rendszer között. Aszódi Attila egykori államtitkár, aki ma szintén a BML tanára, írt is egy cikket a portfólióra, amiben azt részletezi, hogy itthon is ugye egyre nagyobb szerepük van a háztartási napelemeknek ebben az egész rendszerben, és ő is azt a kérdést teszi fel a cikk címében, hogy előfordulhat-e Magyarországon olyasmi, mint Spanyolországban. Te hogy látod, van erre egyértelmű válasz, hogy látod a magyarországi kockázatokat?
Mérnökként én azt mondom, hogy ennek szinte elhanyagolható az esélye. Van Magyarországon is jelentős napelemes betáplálás, de azért azt is látni kell, hogy az uniós olyan 24-25%-os megüló rátához képest 23-ban még olyan 20% környékén voltunk. A napelem boom most ezt egy kicsit megtolta, de azért messze nincs olyan arányosság, ami én azt gondolom, hogy egy határon túl menne egyrészről, másrészről egész más a helyzetünk. Tehát egy nagyon stabil villamosenergia rendszer részei vagyunk egy nagyon jó elhelyezkedéssel. Nem látom azt, hogy belátható időn belül Magyarországon blackout vagy blackout közeli állapot lenne emiatt.
És akkor ez annak köszönhető alapvetően, hogy mi sokkal több országgal, sokkal jobban össze vagyunk kapcsolva, mint Spanyolország, ami a földrajzi okoknál fogva, hát tényleg csak
többek között
néhány országban.
Ez is benne van, diverzifikált a termelési portfóliunk, tehát van atomerőmű, van gáz, egyelőre ugye még talán van valamennyi szénalapú energiatermelés, de van szél, van nap, van biomassa, tehát hogy kellően színes, és hogyha baj van, akkor nagyon sok ország irányába tudunk segítségért fordulni. Van vízerőmű Szlovákiában, szivattyústározó van Ausztriában, tehát ezekben az esetekben azért ezek nagyon gyorsan induló és nagyon megbízható technológiák, a kisegítésre nagyon jó okot adnak.
Az áramszünet után Spanyolországban is kiéleződött az energiavita a baloldali kormánypárt és jobboldali ellenzéke között. A következő percekben Papp Szilárdot kérdezem arról, szerinte megdőlhet-e az a hosszú távú kormányzati elköteleződés, hogy az ország energiaellátását a megújulókra kell építeni.
Én most így nem látok arra óriási esélyt, hogy ez megboruljon két okból sem, hogy bár ugye európai szinten is, meg világszinten is most van egy nagyon erőteljes ilyen politikai retorika a megújulók ellen, ugye ez az új jobboldal, a radikális jobboldal, Trumpék és így tovább irányából, de ezzel együtt a gazdasági folyamatok, azok nem ebbe az irányba mutatnak, mert mint a tendenciák, tehát hogy most nem azt mondom, hogy a piac ezt vagy azt akarja, hanem hogy látszik, hogy nem áll le a megújulóknak a terjedése, annál is inkább, hogy folyamatosan egyre olcsóbb az előállításuk. A másik része pedig az, hogy igen, ezek szerintem politikai vitáknak, politikai küzdelmeknek az eredménye, és azzal együtt, hogy amihez mondjuk így Magyarországon mindenképp mondjuk szokva vagyunk, hogy az ilyen akár liberális, akár baloldali, de mondjuk így most csak energiakérdésekben ez az ilyen zöldebb álláspont, az mindig egy ilyen szemérmes defenzívában van, és így inkább nem meri elmondani, hogy ő mit gondol, hanem így megpróbálja így már a vita kezdetén átadja a vezető szerepet a jobb oldalnak, és hogy ehhez képest azért Spanyolországban szerintem a bal oldal, a bal közép az sokkal erőteljesebben felvállalja ezeket a vitákat, és az nekem nagyon érdekes volt, hogy egy héttel az áramszünet után a parlamentben a miniszterelnök egy órás beszédet tartott, reagálva egyébként az ellenzéki kritikákra a megújulók védelmében, amiben tényleg nagyon ilyen nem ideológikusan, hanem nagyon ilyen számokkal alátámasztva, meg ilyen észérvekkel alátámasztva érvelt amellett, hogy egyébként mennyivel olcsóbbak, tehát hogy mennyivel olcsóbb mondjuk a nap erőművek által generált áram, mint amennyi a gázfűtésű hőerőművek esetében, vagy egyébként a nukleáris, tehát az atomerőművek esetében. Emellett igen, azzal is érvelt, hogy persze a nukleárist ő nem ellenzi, de hogy nem szeretné adófizetői pénzeket erre fordítani, hogy magáncégeknek az erőműveit felújítassa, hiszen az adófizetők kifizetik az áramszámlákat, tehát hogy ezek a cégek azért profitokat termelnek, szóval ha forgassák azt vissza, ha fel akarják újítani a nukleárist, azzal együtt is, hogy jelen pillanatban is nem azért nem működnek a... Tehát a reaktorok nagy része azt hiszem csak kettő működött például az áramleállás pillanatában, és azért nem működtek, mert egyszerűen nem érte meg gazdaságilag, tehát, hogy nem lehet pluszosba kihozni annyival olcsóbb a napenergia ezekbe az időszakokba, hogy így egyszerűen nem éri meg. És hogy igen, hogy arról is beszélt, hogy ez egy ilyen tágabb vízióba illeszkedik, Spanyolország újraiparosításába, új munkahelyek teremtésébe, ami szintén olcsó energia nélkül elképzelhetetlen, és ezzel együtt nyilván a jobboldali pártoknak is vannak ezzel kapcsolatban érveik, de hogy szóval, hogy én nem gondolom, hogy ez visszafordítaná most ezt a folyamatot.
Ez volt a Péntek reggel a Partizán Hírháttér podcastjának a heti adása. Köszöni a figyelmet a teljes táb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Zene és hang, Irsik Bence. Animáció, Pálos Emma. Kreatív producer, Laki Gergely.